Severin Jánossal beszélgetek, aki a Híd Evangélikus Missziói Magazin főszerkesztője. Az irgalom került fókusz témaként elénk a legfrissebb számban. A bevezetőírást te írtad, mindjárt az első mondatban azt jelzed, hogy irgalom nélkül nem élhetünk. Miért gondolod, hogy így van ez?
Azért, mert van lelkünk, van idegrendszerünk, mi magunk is esendőek és törékenyek vagyunk, és hogyha csak a jog, csak a törvény érvényesülne, akár személyes életünkben, vagy házasságunkban, egyéb közösségi történésekben, akkor hát csak kiirtanánk egymást. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a hibákat ne vegyük észre, meg ne vegyük komolyan, de feloldás, megoldás, megbocsátás, elengedés nélkül egyszerűen nem működhetnek közösségek normálisan, emberhez méltóan.
Hogyan érvényesülhet az irgalom ezzel együtt a hivatalokban, munkahelyeken, ahol azért kell egy rend, vagy iskolában például?
Természetesen az együtt éléshez szükséges a rend, az alapszabály, ahogy szokták megfogalmazni például szervezetek a maguk szempontjait, vagy éppen egy nemzet életében az alkotmány. És éppen a napokban, amikor meghallgatták az új igazságügyi minisztert, ő idézett egy másik jogászt, aki azt nyilatkozta, hogy a törvényalkotásban nem csak az értelem, az ész szerepére van szükségünk, hanem a szívre, tehát indulatokra, pozitív hozzáállásra, mert jó meglátni egy-egy esemény mögött, egy-egy történés mögött valakinek az életét, hogy mi miből következett, és folyamatosan tulajdonképpen sanszot kell adni magunknak és másoknak arra, hogy ha valamit el is rontottunk, akkor ezt értékelem, felfogom, és próbálok rajta változtatni. Emlékszem egy iskolai helyzetre, egy iskolára, ahova a fiam járt, hogy az akkori egyik tanár nem tudott velük mit kezdeni. Például úgy ültek végig egy osztályfőnöki órát, hogy nem szólaltak meg. Már nem volt mit mondaniuk egymásnak, mert csak a szigor, csak a keménység jelent meg, nem tudták feloldani ezt a helyzetet. Ugyanez az osztály kapott egy másik osztályfőnököt, aki egy irgalmasabb szívű valaki volt, aki talán jobban értette a kamaszoknak az életét, és ő meg egyszerűen fel tudta őket emelni, elvitte őket kirándulni, kimentek a hegyekbe. Ugyanazokról az emberekről van szó, ugyanazokról a hibákról és erényekről, és mégis egy hozzáállás kinyitotta őket, és megoldotta, feloldotta ezeket a gátakat és feszültségeket.
Nekem is van egy elég rossz tapasztalatom most a kisfiam iskolájában egyik tanítónővel. Elmondtam neki szinte ezekkel a szavakkal, hogy egy kis irgalmasságot mutasson már, ne vágjon be minden elmaradt házi feladat után egy kitörölhetetlen egyest. Hogy válhat az ember keményé és irgalmatlanná szerinted? Hogy történik ez meg?
Kétségtelen tény, hogy dédszüleinkig menően vannak ilyen meghatározottságok, tehát alkati meghatározottságok, és teljesen egyértelmű a nevelés, a neveltetés, a közeg. Azt mondják a szakértők, hogy életünk első 3 évében, ami történik velünk, az bizony meghatározza az egész életet, akár 60-70 éves korunkig is. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem lehet váltani. Pont a kereszténység beszél az újonnan születésről. Tehát van egy bizonyos átalakulási esélyünk és lehetőségünk, és hát bizony egy-egy irgalmatlan vagy kemény kőszív össze tud törni, az Isten ezeket meg tudja gyógyítani. Szoktuk ezt így is mondani, különösen amikor a családi örökségekre gondolunk, hogy egy-egy ilyen több nemzedékes átok meg is tud törni. Azáltal, hogy valakit áttölel az irgalom, tehát az Isten szeretetét átéli, megérti, megérzi. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy mondjuk egy kanáriból lehet túzok madár, vagy valami, tehát nem ekkora nagy váltásokról és változásokról van szó. Ugyanaz az alkat, ugyanaz az ember másképpen éli meg a dolgokat, hogyha átjárja valakinek a személyiségét, az Isten szeretete, Isten melege és fénye, az bizony esélyt ad arra, hogy befolyásolja a gondolkodásomat, döntéseimet. De hogyha kiteszem magamat újra és újra sötét gondolatoknak, például a rasszizmusnak, tehát van, ahol teljesen egyoldalon és beszűkülten zsidóznak, cigányoznak, vagy románoznak, vagy magyaroznak éppen, és nem hajlandóak árnyalt összetett gondolkodásra, hogy mi miből következett, és hogyan alakult ki, és a többi, és akkor marad abban a sztereotípiában, ilyenek a németek, vagy ilyenek a szlovákok, és nem hajlandó ezen változtatni, és akkor ez természetesen a döntéseit is befolyásolja.
Kérdés, hogy mennyire méltó az irgalmunkra annak az alanya. Van, ami igazság mindig van, amikor irgalmatlanságot követünk el mások ellen, vagy hát irgalmatlan kemény szívet öltünk magunkra. Hogy fér össze az igazsággal az irgalom?
alapvető és nagy kérdés, hiszen nagyon sokan ezért nem akarnak, vagy nem mernek megbocsátani, például akár maguknak is, mert úgy érzik, hogy akkor az igazság sérül meg. Ebben is van valami. Igen, igen. Tehát a Biblia azt tanítja, hogy a bűn következménye az ítélet. Ugyanakkor azt is olvassuk a Szentírásban, hogy az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet. Tehát az Isten szeretete mégiscsak megváltoztathatja ezeket a dolgokat, de ezek mögött Jézus Krisztus önkéntes áldozata van. Tehát, hogy ő a nem igazakért, a bűnösökért halt meg. Luther Márton írt egy ilyen bizonyos boldog cseréről, tehát, hogy én odaadom az Úrnak az én terheimet, bűneimet, keménységemet, megbocsátani nem akaró énemet, és ő adja az ő szépségét, irgalmát, kegyelmét és szentségét nekünk. Én azért úgy látom, hogy ez nem egy szép elvont kegyes gondolat, hanem szerintem egyetlen egy esélye és reménye az embernek, az embereknek, azon belül, hogy szükséges az igazságról beszélni, szükséges, hogy az életünket a rend, a törvény határozza meg és irányítsa, de ezen belül irgalom nélkül és kegyelem nélkül nem élhetnek normálisan emberek egymás mellett.
Rajsz András a teológiai megközelítéssel kapcsolatban ezt írta, hogy Isten irgalmas és irgalmasságot kíván, és előjött az az ige, ami abból a szakaszból származik, ahol elhívja Lévit, ugye a bűnös, megvetett vámszedőt Jézus, és elhangzik ez, hogy menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Tehát Jézus valóban, ahogy mondtad, nem a méltó voltunkat látta, hanem hogy mi lehet belőlünk.
És talán ehhez jól illeszkedik ez a tapasztalatom, amit átélek a büntetés végrehajtási intézetekben is, ahol igenis, hát legtöbb esetben teljesen jogosan töltik a büntetésüket a bűnözők. Vannak, akik például gyilkosságért, súlyos testi sértésért ülnek éveket vagy évtizedeket, de azt is látom, hogy ott bent a börtönben többen megtisztulnak, meggyógyulnak, megtérnek. Igenis, megbánják a bűneiket, bocsánatot kérnek, és akár kiszabadulnak, akár benn maradnak, de már egy meggyógyult, megtisztult szívvel tudnak tovább élni. Ezt azért hangsúlyozom, mert a bűnnek van büntetése, tehát enélkül nem élhet szintén egy társadalom, tehát ahogy azt mondtuk, hogy irgalom nélkül nem lehet élni, törvény nélkül sem élhet, tehát szükséges, hogy a társadalom védekezzen a bűnnel szemben, hogy levédjük például a védteleneket, de utána újra és újra szükséges, hogy egy sanszot kapjon az emberi élet, akár úgy is, hogy végig a földi életét börtönben tölti.
Az ítélet elengedése megtörténik Isten részéről, de a következményeket vállalnia kell a börtönben megtérőknek is. Viszont működhet-e ez társadalmi szinten is, az irgalom gyakorlása és az ítélet elengedés?
Közismert, hogy Dél-Afrikában a gyarmatosító európai származású angolok, hollandok leigázták a ottani helyi benszülötteket, rendkívül kemény, kegyetlen évtizedeket élt át az a nép, és hát ismerjük, hogy a 60-as, 70-es években nagyon komoly felszabadítási mozgalmak szerveződtek a nem túl régen elhunyt Nelson Mandela vezetésével, aki aztán 27 évet töltött börtönben, és aztán ők felszabadították saját benszülött népüket, és akkor eljött annak az időszaka, hogy hogyan rendezzék el ezt a múltat. Tehát súlyos bűnöket követtek el ott a gyarmatosítók, a fehérek, a feketék ellen, és akkor még ott a fogvatartási időszakban ezek a fekete értelmes vezetők arra jutottak, hogy szükséges az igazságot érvényesíteni, de szükséges kiengesztelődni és megbékélni is. És ez annyit jelentett, hogy elindították az eljárásokat, nyomozásokat, felajánlották az embereknek, hogy ők maguk jelentkezzenek a saját elkövetett bűneikkel, terheikkel, egy eljárást folytattak ellenük, ki is mondták az ítéletet, és aztán ilyenkor kihirdették a kiengesztelődést, a megbékélést, és aztán az is nagyon érdekes, hogy akik viszont nem jelentkeztek, akik nem vállalták ezt a folyamatot, azok, ha bármilyen ügyben lebuktak, és kiderült róluk a múltbeli bűncselekmény, azokat aztán elítélték. És tovább élnek, ott maradhattak a fehérek, magyarul megtört az átok. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem sajognak a sebek, hogy nem emlékeznek a múltra, hogy teljesen következmények nélkül vannak a bűnök, de ez egy jó példa arra, hogy az igazságot lehet érvényesíteni a kiengesztelődéssel összefüggésben is.
Szerinted az irgalmasság egy érzelmi alapú dolog, vagy egy cselekedet inkább?
Egyértelműen, hogy mind a kettő. Tudjuk, hogy a megbocsátás sok esetben egy tudati döntés. Eldöntöm, hogy szükséges rendezni egy-egy kapcsolatot, racionálisan is szükséges hozzáállni ezekhez a kérdésekhez. Miért? Mert ha mérges az ember, ha felgyűlnek benne az indulatok, akkor a saját életét is tönkreteszik és mérgezik. Szerveire megy rá például. Ezért mondja a Biblia, hogy ne menjen le a napati haragotokkal. Tehát ez lehet egy ilyen teljesen racionális döntés is, mert nem azért bocsátok meg feltétlenül, mert a másik bocsánatot kért. Sokszor a másik nem kér bocsánatot. És nem úgy áll a kérdéshez hozzá, hogy ő is akarja ezeket a kérdéseket rendezni, ahogyan tulajdonképpen Jézus Krisztus is a kereszten nem azért bocsátott meg nekünk, mert mi bocsánatot kértünk tőle, vagy az emberek az embervilág, hanem ő maga irgalmat gyakorolt. És aztán ez egy másik kérdés, hogy ezzel az irgalommal, ezzel a megbocsátással a másik fél tud-e élni. És természetesen hát érzelmi összefüggése is van ennek a kérdésnek, hiszen az ember testlélek, szellem, idegrendszerünk van, szívünk van, és van, akit bizony érzelmi alapon érint meg egy-egy történet, egy-egy esemény. Például gondoljunk arra, hogy egy édesanya, aki jogosan haragszik például a büdös kölkére, rendetlen gyerekére, aki gondot okoz neki akár az iskolában vagy otthon, talán meg is bünteti, aztán egy ponton túl összeszorul az ő szíve, és könyörülnie kell, irgalmaznia kell a gyermekén. Miért? Mert a gyermeke. És hogyha az a gyermek mondjuk rossz útra tér, az előbbi példát alkalmazva, például akár börtönbe is jut, ismerek ilyen édesanyákat, akkor ugyanúgy járnak a börtönbe, látogatják, szeretik, imádkoznak érte, szurkolnak érte, mert ilyen egy anya, ilyen az anyai szív, vagyis hát ilyen az Istennek a szíve, aki ilyenné teremtette az embert.
Segítsünk olyanoknak is, akik maguk okolhatók a helyzetükért. Az utcára kerültek, tényleg bűnöket követtek el és lecsúsztak.
Szükségünk van a Szentlélek által megvilágosított józan észre. Nagyon sokan erről töprengenek, hogy adjunk-e pénzt például az utcán lévő koldusnak, és a többi. Szerintem nem ez a nagy kérdés, mert a segítést így nem lehet elintézni, hanem szükséges szerintem egy-egy életet, élethelyzetet föltárni, az okokat megkeresni. Természetesen lehetséges, hogy alkalmilag hirtelen az ember egy ihletésre ad 200 forintot valakinek, de ez igazán azért az életén nem segít. Tehát meg kell találni azokat az okokat, ha lehetséges, amelyek előidézték azt a helyzetet. Teljesen értelmetlen dolog egy szerencsejátékosnak vagy egy drogfüggőnek adni a pénzt, mert csak rontunk a helyzeten. És ezt tanultam meg én magam is, mint lelkipásztor, de a világi családsegítő szolgálatnál, hogy ki kell kérdezni az embereket, úgymond nagy interjút kell készíteni, követni kell az életüket. Mi magunk is a legjobb szándékunk mellett is hányszor elrontottunk dolgokat a mi saját életünkben, tehát akár a pénzkezeléssel, vagy hát mi magunk, minden ember, törékeny, esendő, és mégis igényeljük azt, hogy valaki azért tág szívvel és szeretettel tekintsen ránk, és ne a hibánkra tekintsen csupán, hanem a személyünkre, és arra, hogy mivé változhatunk, milyen pozitív változásokat élhetünk át. Azokon segítsünk, akiket lehet motiválni. Természetesen van olyan helyzet is, amikor már valaki képtelen saját magán segíteni, és nem lehetünk olyan vadak, hogy így mondjam, hogy ott hagyjuk, de megfelelő módon kell hozzá viszonyulni. Tehát lehetséges, hogy egy bizonyos helyzetben rendőrt kell hívni, valakit le kell tartóztatni, elszeparálni azoktól, akik számára ő kárt okoz, és aztán el kell kezdeni foglalkozni az ő életével. A hétköznapi életben bizony az igazságnak is érvényt kell szerezni, de aztán a kegyelemnek is, irgalomnak is.
Lehet például irgalmasságból és irgalmas szívből kiindulva szembesíteni valakit bűnével, hibájával, vagy kitenni a következményeknek?
Természetesen, így van, így van. Csak nagyon nem mindegy, hogy milyen indulattal, milyen körülmények, nem úgy, hogy oda lököm. Nézd meg, ezt tetted, és akkor pusztulj meg egyebek, hanem ahogyan ezt Jézus tette. Tehát Jézus nagyon sokszor megintett embereket, vagy kimondta az igazságot, de egyszerűen lehet érezni az egész személyében, személyiségében azt, hogy az igazat is értünk, mondta ki. Ahogyan például ezt József Attila megfogalmazta, hogy nem rád haragszom, hanem érted haragszom. És persze mi nem vagyunk Jézusok, tehát Jézus az büntelen volt, tökéletes volt, de a mi ítéleteinkben mindig ott kell, hogy legyen, hogy én magam is törékeny vagyok és esendő, és lehet, hogy nem abban a bűnben, amiben a másikat látom, hiszen nem az az én gyengém, hanem másban is, tehát szükséges, hogy legyen valami egészséges alázat a mi dolgainkban, ítéleteinkben.